Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigét, úgy, amint megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangélium 27. fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltották: feszítessék meg! Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: feszítessék meg! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. Az egész nép így kiáltott: szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Sógornőmnél a tükörben, a fürdőszobában van egy felirat, egy kis öntabadós felirat. Jó régen ott van, újra, mikor meglátogatjuk őt nyaranta, akkor még mindig ott látom, egy nagyon egyszerű felirat, nem tudom honnan szedte. Lehet, hogy valami kozmetikai terméknek a kis emblémája, vagy szint. Akárhányszor belenézek, eszembe jut a Jézussal kapcsolatos, a Jézussal való kapcsolatom, amiben szint kell vallani, és lehet, hogy egy hajfestéknek ez a frappáns, tréfás, a megfogalmazott jelmondat, a vajszint, hogy mi az a szín, ami hozzád illik, amilyen szeretnél lenni, válasz ki, hogy milyen, amit magadénak érzel, de hát tudjuk, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok, mint hogy az ember milyen színűre festi a haját, a körmét, vagy milyen illatszereket használ. Valami sokkal fontosabb, ami kapcsán valóban szint kell vallani, és valamit mondani kell. És nem lehet azt mondani, hogy én kimaradok ebből. Mint amikor az ember belenéz a tükörbe, akkor már késő megbánni, hogy nem akartam a tükörbe nézni. Oda álltam, és már látok valamit, hiába csukom be a szememet, és nem akarom látni azt, amivel nem szívesen szembesülök, már belenéztem. És már valamit gondolok, tetszik vagy nem tetszik. Szeretnék rajta változtatni, vagy azt mondom, hogy ez így jó. Azt gondolom, a tükörtől, aki elmegy, mindenki valami ilyesmit kell, hogy gondoljon, hogy jó ez így, vagy változtatni kell. Az embert nem hagyja közömbösen, amikor szint kell vallania, amikor valamit mondania kell, akár magával kapcsolatban a tükör előtt. Imost nagy héten Jézus szenvedés történetét újra átélve és végigolvasva napról napra, talán többször is, megint nem spórolhatjuk meg ezt a kérdést, amivel találkoznunk kell, hogy mit kezdünk Jézusnak az ügyével, a Jézus ügy számunkra mit jelent. Ami nyilván nem a Szamárral kezdődött virágvasárnap, és még nem is 3 évvel korábban az ő kegkeresztelésénél, sokkal korábban elkezdődött már itt a Földön, az Atya fejében pedig már idő előtt el volt döntve, hogy ez így lesz. Mi, amikor először találkozunk a Jézus üggyel, legyen az egy pár évesen gyerekórán, egy gyermekistentiszteleten, hittanórán, óvodában, talán kamaszként, amikor az ember először szembesül a Jézus üggyel, azt, hogy csodákat tett, hogy ő azt mondta magáról, hogy én is az Atya egy vagyok, aki azt mondta, hogy aki hisző benne, örök élete van, aki halottakat támasztott fel, aki tengeren járt, vagy lecsitította a tengert, aki találkozik a Jézus ügy, a Jézus történetéről szóló bármelyik apró részlettel, valamit gondolnia kell. Nagyon leegyszerűsítve talán valami ilyesmit, hogy igaz vagy nem igaz. A teremtés történet is ilyen. Aki hallja egyszer a teremtés történetet, el kell döntenie, hiszi vagy nem hiszi. Olyan nincs, hogy közömbösen hagy. A langyos állapotot a Biblia nem ismeri. És amikor a Jézusnak az ügyéről van szó, Jézusról, magáról Jézusról, aki Krisztus, ugye maga Pán Pilátus is tudja, kívül áll a történeten, de mégis tudja, nem tud mit kezdeni Jézussal, de már ő is hallotta, és már mondja azt, amit hallott róla, hogy Jézus, akit Krisztusnak mondanak. Ő nem mondja Krisztusnak, de hallotta, hogy mások Krisztusnak mondják. A Biblia nem ismeri a langyos állapotot. Az olyat az Isten kiköpi a szájából, a Jelenések könyvéből egyértelműen hangzik. Hideg vagy meleg, valamit gondolni kell, fehér vagy fekete. És az ember nem mondhat olyat Jézussal kapcsolatban, hogy hidegen hagy meg, hogy nem érdekel, meg az, hogy nem érint, meg hogy meg vagyok enélkül a dolog nélkül. Az ilyen ember látszólag talán azt gondolja, hogy nem árt az ügynek. Ha kimaradok az ügyből, és nem kell Jézusról mondani sem át, sem bét, igent vagy nemet, akkor kimaradok az egészből. Ahogyan Pilátus próbálta magát távol tartani az ügytől, csak próbálta. De tudjuk, hogy nem sikerült, nem úgy van az, hogy megmosom a kezemet, és akkor én kívülálló vagyok mostantól. Mert Jézus mondja, hogy aki a hallgatásával megtagadja őt, aki nem szólja az igét alkalmas vagy alkalmatlan időben, aki nem tesz bizonyságot a benne lévő reménységről, hanem hallgat, az ugyanazt teszi, mint aki ellenségesen szól az ügyben. Aki ellene van az ügynek. A langyos állapot, a középen lévő állapot az mindig az ellenségek felé húz. És az ember a hallgatásával rombolja az ügyet. Ugye vétkesek közt cinkos, aki hallgat. Nem mondtam semmit. Én nem szóltam bele. Én nem szavaztam. Én amikor szavazunk prezsiterülésen, valaki igennel szavaz, valaki nem, mert valaki tartózkodik. Aki tartózkodik, az nem azt jelenti, hogy kimaradt az ügyből. Ő nem mondott semmit. Olyan, mint a végül is nemet mondott volna. Nem mert igent mondani, de nemet sem mert mondani. És azért rombolja a látszólag kívülálló ember a Jézusnak az ügyét, mert itt nem egy semleges ügyről van szó. Az ilyen ember hajlik ide vagy oda. Amikor érdeke, akkor az egyik táborba áll, amikor a más az érdeke, akkor pedig a másik oldalra áll. Hajlik, mint egy nátszál. És közben az ilyen ember, hát lemarad a lényegről, amit hordoz ez az ügy önmagában, hiszen Jézus nem azért jött el, hogy egy jó történet legyen a világ történelemben, hanem ő értünk jött. És ez a történet újra és újra íródik, és rólam is szól. Közön van az ügyhöz. Mert a jó hír az nekem szól. Amikor Jézus azt mondja első igehirdetés alkalmával, de már keresztelő János is, hogy elközelített a mennyek országa. Itt a mennyek országa. Kell vagy nem kell? És innentől elkezdődik a mennyek országáról való igehirdetés. És elmondja Jézus, hogyan lehet belépni. És aki azt mondja, hogy közömbös vagyok, nem érdekel, az le fog maradni a mennyek országáról. Kint fog rekedni. Nem úgy van azt, hogy akik igent mondtak, belépnek, akit nemet mondtak, azok kívül vannak, akinek meg teljesen minden, az meg a küszöbön ott átcsorog. A mennyek országának nincs küszöbe, testvérek. Vagy beléptem, vagy nem léptem be. És aki nem lép be, mert közömbös, az lemarad. Itt nem egy hétköznapi dologról van szó. Az evangélium nem egy hétköznapi híradás. Nem a híradónak az egyik kétperces kis blokja. Beszámolok a sporteseményekről, esetleg arról, hogy az árak hogyan fognak emelkedni, vagy csökkenni. Nem is a legújabb filmekről szól, hogy mi megy éppen a mozikban. Nem is a távoli országoknak az eseményeiről, háború, vagy éppen földrengés, vagy járvány. Ez nem egy olyan hír, ami bár egzisztenciálisan érint, hogy szomszédos országban háború van. Még ennél is fontosabb hír. Még annál is fontosabb, mikor a hírekben azt mondják, hogy a szomszéd utcában történt valami nagy dolog. És úgy érzem, hogy az már csak érint engemet a szomszéd utcában. Ismerem az embereket, ismerem a házat, tőlem pár méterre történt valami borzalom, hát csak érint. Itt nem ilyen dologról van szó. Ezekre könnyű vállat rántani, meg kikapcsolom a tévét, meg a rádiót. És azt mondom, hogy ezt még hallgatni is borzalmas. Kikapcsolom, aztán fütyűrészve élek tovább. Az előbb borzongtam rajta, aztán meg kiderül, hogy hidegen hagy. Itt nem ilyen dologról van szó, testvérek. Amiről Jézus beszél, az nem egy egyszerű hír. Itt az új életről van szó. És az új életnek az áldásáról. Az örök életről van szó. És aki hidegen hagy, aki azt mondja, hogy nem érdekel, langyos maradok, kimaradok belőle, az le fog az örök életről maradni. Péter apostolnak is a megtagadása elhangzott az előző napokban, ugyanamikor a tagadásában egyre mélyebbre süllyed. Úgy tudom, ez is elhangzott. Úgy kezdte, hogy nem ismerem azt, hogy nem tudod, mit beszélsz. Nem ismerem ezt az embert. Azután pedig átkozódott és szitkozódott. Egyre mélyebbre került, egyre távolabb került Jézustól. Aki benne marad ebben a péteri tagadásban, az tudatosan mond nemet Jézusra. Hogy Péter erre bocsánatot kapott, ez egyértelmű, és ahogy a Jézus azután őt felkarolja és megbízza, ahogy ránéz, tudjuk, hogy Péter, amikor kimondta ezeket, hogy nem ismerem ezt az embert, Péter nem szívből mondta. Egyszerű félelemből, megjött az eseményektől. Nem szívből mondta. Persze kimondta. Nem lehet azt mondani, hogy nem történt, mert megtörtént. De azért tudta megbánni. És azért kapott bűnbocsánatot Jézustól, mert nem szívből tagadta meg Jézust. Nem úgy, mint Júdás. Hiába adta vissza a 30 ezüstöt. Az már nem változtatott semmit. És ő rossz helyre futott. Rossz fához futott. Nem a kereszthez futott, hanem egy másik fához. És véget vetett az életének. És ezért beszél róla úgy Jézus, hogy ő a kárhozat fia. A főpap imájában mondja. Amikor velük voltam, imádkozza Jézus, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia. Júdás számára nem volt menekülés, ő szívből megtagadta és elárulta Jézust. Aztán ott van a másik mondat, az ellenségnek a mondat, amikor Jézus találkozik démon által megszállt emberrel, a Márk evangéliuma elején olvashatjuk, és ez a démon egyenesen kimondja az emberen keresztül, nem az ember mondja, a démon felhasználja ezt az embert, mi közünk hozzád, názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Ez a démon, aki megszállta ezt az embert, tudta, ki ez a Jézus. Nagyon jól tudta. És mégis elkárhozik az ördög. Mert nem elég tudni, testvérek. Nem elég tudni, hogy ki ez a Jézus. Elmondani, mint egy leckét. Elmondani, mint egy szép történelmi eseményt. Nem elég tudni, hanem hinni és cselekedni. Hallgatni és megtenni, amit Jézus kér és vár tőlem. Az ellenség azonban pusztulás vár. És a nagyheti történetben is nagyon nyilvánvaló, hogy ki az ellenség, és ki nem az. Ez a két kategória van. Megint csak nincsenek kívülállók. És mindenki ebben a történetben már döntött Jézus felől. Az atya már döntött idők előtt, hogy elküldi a fiút. És az atya nem változtat az ő hozzáállásán. Ő elküldi a fiút, és a fiúnak végig kell csinálni azt, amit az atya rábízott. Engedelmes egészen a kereszt halálig. És az atya engedi, hogy látszólag az emberi gonoszság győzzön, hogy megtörténjen a vérrontás. Az Atya engedi, ez az ő akarata. A főpapok, ők azt akarják, hogy ez a Jézus meghaljon, mert állítólag félrevezeti a népet, meg hogy Isten káromló, meg hogy a templom ellen beszél. Már igen korán a vallási vezetők eldöntik, ezt az embert el kell tenni láb alól. És ezt Pilátus is kimondja, hogy irigységből teszik mindezt, míg Pilátus is megérezte, és tudta, hogy irigységből akarják ezt az embert elveszíteni. Féltik a papok a hatalmukat és a befolyásukat. A népszerűségüket nem félthetik, hiszen az nincs nekik. Jézusnak volt népszerűsége, és Jézust önmagáért szerették. A főpapokat, amikor hallgatják, meg körülveszik a nagy tömeg, akkor a tekintélyük miatt veszik őket körül. Ők a ceremónia mesterek. Ők a törvénynek a betartó és a alkotó és csinálói. Azért van tekintélyük, mert van titulusuk. Ezért van befolyásuk. A főpapok érdekemberek. A törvénynek a rabjai. Csinálják a ceremóniát, amit elvár tőlük a zsidó vallás, de lélektelenül és könyörtelenül. És a nagyheti eseményekig Júdás is eldönti a szívébe, hogy mit fog tenni. Elmegy a főpapokhoz is, megegyezik 30 ezüstben. Eldőlt a szívébe, hogy ő a másik oldalra áll. Pedig 3 éven keresztül úgy tűnt, hogy tanítvány. Persze Jézus tudta, hogy nem. De a többi tanítvány azt gondolta, hogy ő egy közülünk. Jézus tudta, hogy nem. Júdás tulajdonképpen bábbá válik, a gonosz eszköze, a kárhozat fia. De ez nem menti őt fel. Ő választotta ezt a szerepet. Ott van Pilátus. Látszólag megpróbálja menteni Jézust, hiszen tudja, hogy irigységből vezették oda a vallási vezetők Jézust. Érzi, hogy valami nincs rendben az üggyel. De az igazság helyett, amit lehet, hogy nem is kell kivizsgálni, mert ordít az igazság, nem tett semmi rosszat, Pilátus jól látja, hogy nincs olyan vétke Jézusnak, amiért meg kéne halnia. De az igazság helyett inkább a népszerűséget választja. Legyen úgy, ahogyan a nép akarja. Ez lesz mindenkinek a legjobb. Rómának is ez az érdeke. Legyen Palesztinában csend, és legyen népszerű a Róma által kihelyezett helytartó. Legyen úgy, ahogyan ők akarják. Legalább az ünnep is, a páska ünnepe csendesebb lesz. Pilátus is egy érdekember. Hiába mossa a kezét. Ezzel leteszi a voksát. Ki akar maradni, de nem marad, mert kiszolgáltatja Jézust a népnek. Ő egy érdekember, egy politikus. Ott van aztán a tömeg. A tömeg meg sodródik. A tömeg nagyon könnyen hergelhető, vérszomjas. Sajnos ki kell mondani, hogy ők a csürhe. Bámészkodni jöttek sokan. Sokan talán nem is tudják, hogy mit kell ott összegyűjni a helytartóságon, vagy éppen a főpap udvarán. Mennek, mert sokan mennek oda, nagy a hangoskodás, sokfajta hír kering, izgalmasnak tűnik az ügy, mennek bámészkodni. És közben észre sem veszik, hogy ők is bábbá válnak. És azt teszik, amit a vezetők, a vallási vezetők akarnak. Azt kiabálják, amit onnan nekik hátulról súgnak. És lehet, hogy egyik másik szívből kiabálja, hogy feszítsék meg. Legtöbbnek talán fogalma sincsen, hogy miért kell azt kiabálni. Ők a tömeg, csak sodródnak, nekik aztán mindegy. És elhangzik az ő szájukból egy borzalmas mondat, ami a most felolvasott igének az utolsó mondata. Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Borzalmas ez a mondat. Talán borzalmasabb, mint a feszíts meg. Mert Jézusnak nem ártottak azzal, hogy megfeszítették. Jézus feltámadta a halálból. és dicsőséggel ott ül ismét az Atya jobbján. Jézusnak nem ártottak. De amikor az Isten haragját magukra vonják, szálljon ránk is gyermekeinkre az ő vére. Ez borzalmas. Talán fel sem fogják, hogy mit kiabálnak. Hogy nem csak magukra haragítják az Istent, hanem a gyermekeikre, az unokáikra is haragítják az Istent. Megbüntetem az atyák bűnért a fiakat, harmad és negyedízik azokat, azokon, akik gyűlölnek engem. És aki nem kiabálja ezt a borzalmas mondatot, hanem csak gondolja, az ugyanolyan borzalmas. Vagy aki így él, nem gondolja ezeket a szavakat, nem is mondja ki, de így él, az ugyanolyan borzalmas. Aki ilyen felelőtlenül vélekedik Jézusról, aki azt hiszi, hogy teljesen mindegy, aki azt gondolja, hogy a tömegben el lehet bújni, aki azt gondolja, hogy ha közösen kiáltjuk, bármilyen borzalmas, akkor én csak egy vagyok a tömegből, majd közösen elvisszük a balhét, majd közösen vállaljuk a felelősséget. Ez nem az én bűnöm, ez a tömegnek a bűne. És a felelősség közös. Az ilyen ember azt gondolja, hogy nem árt senkinek. Közben nem csak önmagának árt, hanem az utódainak. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, harmad és negyedízig. Kedves testvérek, az utolsó ítéletkor nem tömegesen fogunk odaállni az ítélőszék elé. Még csak nem is kettesével, meg tizenkettesével. Egyes egyedül fog ott állni az ítélőszék előtt. És tudjátok, ha nem is ezekkel a szavakkal, de valami ilyesmit fog kérdezni az ítélőbíró, hogy te mit kiabáltál ott. Ott Pilátus udvarán. Kiabáltál, gondoltad? Hangoskodó voltál? Az első sorból kiabáltad? Hátulról? Először nem is kiabáltad, aztán mégiscsak magával vitt az egész történésnek a hangulata, és belekeveredtél, pedig nem is akartad? És majd elkezdünk magyarázkodni az ítélőszék előtt. Sokan majd azt gondolják, hogy könnyű lesz az ítélőszék előtt megállni, és válaszolni a kérdésre, mert hát nem voltam ott. Én se voltam ott, testvérek, hát ti se voltatok ott. Nagyon sokan nem voltak ott. Ezért lehet feltenni így ezt a kérdést, hogy ha ma történne ez, ha ma lenne itt ez a Jézus nevű ember, te a tömegben ki lennél, és mit kiáltoznál? És lehet, hogy nagyon könnyű rávágni, hogy én nyilván kimaradnék belőle, nem lennék ott. Valószínűleg nagyon sokan ott lennének. És ugyanúgy ma is tömegek azt kiabálnának, hogy feszíts meg. Jézus vagy Barabás? Persze nem szavazás ez, de mégis le kell tenni a voksot valamelyik oldalon. Jézus vagy Barabás, melyik kell neked? És itt nem az a kérdés, hogy melyik menjen el láncok nélkül, melyik mehet haza. Melyik lehet szabad? Nem ez itt a kérdés, testvérek, hanem amikor te szavazol, Jézus vagy Barabás, akkor a kettő között kell döntened, hogy kinek az igazsága kell. Az emberek igazsága, vagy az Isten igazsága? Melyik kell? Melyik tud téged megszabadítani? Melyik szeret jobban? És hiába teszi fel Pilátusan, filozofikus módon Jézust, akkor mi az igazság? Ezen nem kell így agyalni, van egyértelmű, hogy mi az igazság. Ezt nem kell kitalálni, ezt nem kell újra kigondolni, nem kell modernizálni. Ott áll az Isten igazsága Pilátus mellett, Jézus, és az ember igazsága Barabás képében. Dönteni kell. Számodra is ezt a kérdést, ha lélek felteszi, Jézus vagy Barabás? Melyiket mondod? Melyiket éled meg? Mert lehet, hogy mondod az egyiket, aztán az életeden nem az látszik. és kiderül, hogy te Barabás pártján állsz. És az ítélőszék előtt nem lehet átverni majd az ítélő bírót. Ott neked fogja szegezni a kérdést, és nem lesz mögötted tömeg. Nem fogja fogni senki a kezed. Neked kell majd válaszolni, Jézus vagy Barabás. Végezetül a nem sokára éneket énekünknek hadd énekeljem az első versét. A nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem. Haláltól ments meg lelkemet, fogadj be engemet. Legyen ez az imádságunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te befogadod azt, aki hozzád menekül. És ha már sokszor is választottuk Barabást, de egyszer téged választunk, akkor te megtartasz bennünket ennél a választásnál, és magadhoz ölelsz, akárhányszor elárultunk téged. Mert hozzá lehet menekülni, még tart a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy még tart. Köszönjük, hogy még hallhatjuk a jó hírt. Köszönjük, hogy továbbadhatjuk. Köszönjük, hogy nem változott. Köszönjük, hogy nem változtál. És újra hívsz bennünket önmagadhoz. Amen.